Elmondható-e az, hogy a kereszténység történetében a reformáció megjelenésével hát kap, most nem tudom, hogy ismét újra nagy szerepet, vagy először újra nagy szerepet a diakónia vagy a diakóniai szolgálat?
Igen, mert a középkori egyház struktúrájában a diakónus az egy a papságon belüli hierarchiában egy elfoglalt pozíció lett. És az a fajta szemlélet, ami a Bibliában, az őskeresztény gyülekezetben megfogalmazódott, az kiveszett. Ezért Calvin, amikor az egyházi hivatalokról, az egyházi tisztségekről, az egyház struktúrájáról gondolkodik, akkor azt mondja, hogy az egyházban nagyon fontos személyek a lelkipásztorok, nagyon fontos személyek a presbiterek, azok a köztiszteletben örvendő, hitben vén nagykorú személyek, akik segítik a gyülekezet munkáját. Nagyon fontosak a tanítók, mert ha nincs ismeret, ha nincs a hitnek a továbbadása, akár iskolai szinten például, vagy a konfirmációban, vagy a tudományos életben, így van, tehát a tanítók nagyon fontos szerepet töltöttek be, és nem áll meg itt, mert itt általában megállt a gondolkodás, hanem hozzátesz egy negyedik tisztet, egy negyedik pozíciót, ez pedig a diakonusoknak a rendje. Az egyházkormányzat negyedik rendjét alkotják a diakonusok,
mondja Calvin. Ez mind a mai napig fennáll, az alapfelosztás?
Ezt mi is így valljuk. A régi egyházban azt mondja Calvin, hogy kétféle diakonus volt. Egyiknek a feladata az volt, hogy összegyűjtsék, megőrizzék és szétozták a szegények számára szánt adományokat, a naponkénti almizsnát, a földbirtokokat, járadékokat és kegydíjakat összegyűjtsék. A másiknak pedig az volt a feladata, hogy ápolják, gondozzák a betegeket, kiszolgáltassák a szegények élelmét, tehát szétozzák az élelmet, és ezek voltak az úgynevezett szegénygondozók vagy betegápolók. Szétszakadt a korábban egy tisztség, és ezt Calvin nagyon fontosnak tartja, hogy kerüljön vissza a köztudatba az, hogy ne sikkadjon el ez a fajta krisztusi parancs, hogy szegények pedig mindig is lesznek közöttetek, és ezekre gondot kell viselni, legyen ott a diakónus tisztsége, és szolgáljon a többi három mellett a gyülekezetek javára.
Egy dolgot még mindenképpen ma akarok kérdezni, bár lehet, hogy ez itt részletkérdés, de kíváncsiságból ugye, hogy említette, hogy Calvint, hát úgymond elüldözték annak idején Genfből, így ment Strasbourgba, aztán Strasbourgból visszatért Genfbe. Hívták, vagy önmagától ment?
Visszahívták. Rájöttek arra, hogy olyan etikátlanul nem lehet egy ilyen városnak menni, mint Genf. Nem tudja azt hozni, amit ők maguk, a polgárok elvárnak tőle, és visszahívták. Ugye ez egy szép történet, ez ugye nem a diakóniához tartozik, hanem egy nagyon sokszor emlegetett történet, de talán nem haszontalan. Calvin ugye folyamatosan magyarázta a Szentírást, tehát ő megkezdett egy könyvet, az első rész első versétől, és az utolsó rész utolsó verséig szépen, tudatosan, versről versre végig magyarázta. Ez így ment reggelről reggelre, vasárnapról vasárnapra. Calvin tudta, hogy hol hagyta abba, amikor elűzték, és amikor visszatért. A kontinuitást ő így gondolta, és ezzel is jelezte, ezt mindenki észrevette, meg is maradt ilyen szállóigének, hogy Calvin ott folytatta a Biblia magyarázását, ahol abba hagyta 1538-ban. Igen, ez egy nagyon szép dolog, hogy ő föl tudta venni a fonalat ott, és ezzel gondolom, hogy fájtlat is borított magában, vagy le tudta zárni ezt a nagyon nehéz időszakot, és nyilván ez nem a kesztyű felvétele volt, hanem a kesztyű eldugása, vagy eltüntetése, hogy ha visszaívtatok, rendben van, folytassuk ott, ahol abba hagytuk, és csináljuk együtt. Tehát ez egy gyönyörű gondolat, ettől függetlenül.
Említette azt ugye, hogy négy rendet állapított meg, vagy hozott létre ugye az egyházi kormányzaton belül. Itt mennyire támaszkodott a Szentírás útmutatásaira, mennyire vette figyelembe?
Az igehéretek benne vannak. A presbiterek vének benne vannak, a tanító, a didaszkálosz nagyon fontos személy, sőt, Jézust is sokszor nevezték tanítónak, hát a tanítás. És ezzel, hogy az apostoli rendben, amikor rájöttek az apostolok, hogy 12-en kevesen vagyunk, választani kell még diakonusokat, ez is benne van a Bibliában, elég korán az ősgyülekezet történetében, tehát ezt Calvin maximálisan biblikusan tette, és jól tette, hogy így gondolkodott. Tulajdonképpen a mai napig megvan ez a diakónus. A két világháború között diakónisza anyaházak voltak, általában hölgyek vállalkoztak erre a szolgálatra, és ugyanúgy beöltöztek formaruhába is, vállalták a teljes életükkel azt, hogy akár nem mennek férhez, és Krisztusnak szentelik meg a gyülekezetnek az életüket. Ez Németországban még mindig megvan. Ma nálunk ez átalakult, ma egészségügyi képzéssel, párosuló teológiai főkészítéssel mehetnek, de ezt a házasságtól való tartózkodást már az egyház sem kéri, de hát a testvér főiskolán Nagykőrösön, illetve hát a Károly Gáspár Egyetem Nagykőrösi főiskolai karán a diakónus képzés az egy most már majdnem 2 évtizedes történet, amelyik pont erre a gondolatra épülve a mai kor kívánalmainak férfiakat és nőket fölkészít erre a szolgálatra, mert diakónia nélkül nem lehet meg a ma egyháza és a ma gyülekezete.
Még a beszélgetés végén majd egy picit térjünk vissza erre a mára, ugye, hogy mennyire hatottak, mennyire élnek ezt, még ezek az alapfelvetések.
Csak erre, hogy mennyire belegyökeresedett ez a négyes szemléletmód, hogy bármilyen korszak is jött, vagy nehézség, és hát azért valljuk meg őszintén, hogy a 1948 és 50 körül, amikor ezeket a diakónisza anyaházakat felszámolta az állam, akkor ez nem az egyház akarata volt, hogy ne legyen diakónusi tisztség. Az akkor is vállalható volt és vállalandó volt. Éppen Berekfürdőn volt egy ilyen diakónus képző iskola, amelyik az utolsó évfolyamokat kibocsátotta, és azért vészelhettük át ezeket az éveket, mert voltak ilyen gyülekezetben dolgozó diakonisszák. Én magam a nyíregyházai gyülekezetben voltam tinédzser, ahol egy Margit testvér nevű, nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon melegszívű szolgáló lelkületű hölgy reggel 9-kor elindult, és sötétedéskor ért haza, és nem volt olyan beteg, akiről ő tudott, ne látogatta volna meg. Nyakába vette a várost, és azt, amit eddig erről beszéltünk, azt a 70-es, 80-as években boldogan csinálta, és szinte ebből a szolgálból halt meg nagyon magas életkorban. Hát én láttam közelről egy ilyen életsorsot, nem csak megható, hanem nagyon hasznos szolgálatot tett a nyíregyházai gyülekezet életében.